Energia Info. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Energia Info. Mindenre van energiánk. A műsor támogatója a Magyar Villamos Művek RT.
Önök továbbra is az Energia Infót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben ma este témánk a 20 évvel ezelőtt a Csernobili atomerőműben történt súlyos nukleáris baleset. Vendégünk a stúdióban Aszódi Attila, Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója. A hírek előtt arról beszélgettünk, hogy mekkora mennyiségű szennyeződés jutott ki, és mekkora területen lehetett ezt észlelni, illetve lehetett kimutatni ennek a nyomát. A nukleáris ipar akár közvetlenül a balesetet követően, akár az elmúlt 20 évben milyen tanulságokat fogalmazott meg, egyáltalán tanult-e ebből a balesetből?
Mindenképpen több tanulság is van. Egyrésztről nemzetközi szinten egy olyan összefogás történt, hogy a nukleáris iparban a gyors értesítés jobban működjön, mint korábban. Ugye, ahogy a bevezetőben is elhangzott, volt némi kommunikációs probléma, nem is kevés kommunikációs probléma.
Néhány napot késett az értesítés, ugye, a szomszédoknak?
Hát így van, ami persze tulajdonítható a Szovjetunió akkori politikájának és berendezkedésének, de minden esetre ma olyan nemzetközi egyezmények vannak, amelyek gyors értesítést tesznek kötelezővé a csatlakozott államok számára, és gyakorlatilag az összes atomerőművet üzemeltető ehhez a rendszerhez kapcsolódik. Ezen kívül például arra felhívta a baleset a figyelmet, hogy az üzemeltetőknek mekkora szerepe van. Tehát itt egy nagyon rosszul megtervezett erőműről van szó, de a baleset anélkül nem tudott volna bekövetkezni, hogy az üzemeltetők ne hibázzanak annyit. Tehát itt a tréningekre, az oktatásra felhívta ez az egész a figyelmet. És hát mondjuk érdemes megemlíteni, hogy az RBMK reaktorokból, tehát a Csernobili típusú reaktorokból még ma is működik több a volt Szovjetunió területén, és ezeknél konstrukciós módosításokat hajtottak végre, bizonyos módosításokat, illetve nagyon komolyan vették az üzemeltetőknek a képzését. Persze azt nem lehet pótolni, hogy nincsen ez köré a reaktor köré építve hermetikus védőépület.
Máig sincs.
Máig sincsen a többi reaktor köré hermetikus védőépület építve, tehát ezek a reaktorok sosem tudnak olyan biztonságosak lenni, mint amilyet mi Magyarországon vagy Nyugat-Európában elfogadunk.
De amiket ma még üzemeltetnek és ilyen típusúak, azok azért biztonságosabbak, mint a Csernobili volt?
Tehát olyan konstrukciós módosításokat hajtottak végre, hogy az előbb említett öngerjesztő tulajdonságot csökkentették, és ugye az is probléma volt, hogy a szabályozó és védelmi rendszerből egy csomó mindent ki lehetett kapcsolni, például ezeket a dolgokat is megszüntették. Nagyon hibás volt a szabályozó rudaknak a konstrukciója, ami a reaktor gyors leállításához szükséges, ezt is kijavították. De mondom, olyan alapvető biztonsági funkciókat, mint amit egy védőépület tud nyújtani, ilyet nem lehet a működő RBMK-k fölé építeni, úgyhogy ezek sajnos ma is alacsonyabb biztonsági színvonalon működnek, mint amit mi szeretnénk, magasabban, mint amilyen 86-ban ezeket jellemezte. Egyébként, ha már itt tartunk, egy dolgot azért érdemes megemlíteni, ami a nemzetközi politikai szempontból furcsa, hiszen Oroszország egyelőre nem igazán tervezi, hogy ezeket a reaktorokat leállítaná, és ugye Nyugat-Európában meg bizonyos országokban van némi ellenállása az atomerőművekkel kapcsolatban, és például Svédország, ahol a Berzebek blokkokat leállították azért, mert Dánia antinukleáris állam és nagyon agresszív politikát folytatott Svédországgal szemben. Szóval az a Svédország most azt tervezi, hogy kihúznak egy nagy kapacitású 1000 megawattos távvezetéket Oroszországba, és áramot akarnak importálni, mert hogy ugye lehajtani atomerőműveket, az áram meg kell.
Ezt valonnan pótolni kell.
És tulajdonképpen, ha a németek nem változtatják meg radikálisan a hozzáállásukat az atomerőművekkel szemben, akkor ott is nagyon könnyen bekövetkezhet, hogy politikai döntés miatt leállítanak egyébként teljesen biztonságos nyugat-európai blokkokat, és az áramot majd kevésbé biztonságos RBMK-kból fogják pótolni. Tehát a világ egy kicsit furcsán viszonyul jelenleg szerintem ezekhez a kérdésekhez, de hát ha józanabbak lesznek majd ezeknek az országoknak a politikusai, és a megfelelő döntést hozzák meg ezzel kapcsolatban.
Arról ugye szó volt a bevezetőben, hogy nyilvánvalóan a csernobili baleset, a csernobili katasztrófa az árnyékot vetett az egész nukleáris áramtermelésre. Közben azért a technológia fejlődött, tehát ma azért nagyságrendekkel nagyobb a biztonsága a ma használt atomerőműveknek, mint mondjuk 1986-ban volt?
A technológia mindenképpen fejlődött, ugyanis ez a csernobili baleset arra is felhívta a figyelmet, hogy az atomerőműben a biztonság az egy folyamatosan javítandó kérdés. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy a Paksi atomerőmű biztonságnövelő intézkedéseket, ilyeneket és ilyeneket hajtott végre, ez nem azért van, mert hogy ez egy rossz erőmű, hanem ez egy alapvárás a ma működő 440 atomerőmű blokkal szemben, hogy folyamatosan újra és újra vizsgáljuk meg a biztonságot, a legújabb tudásunk alapján nézzük meg, hogy mi az, amit még javítani lehetne, és ezeket a javító intézkedéseket hajtsuk végre egyszerűen azért, hogy a biztonság az nehogy stagnáljon, hanem folyamatosan növekedjen. Ebből időnként lehetne azt a következtetést levonni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nem elég biztonságosak ezek a reaktorok. Ezek kellően biztonságosak, csak mondom, ha a tudásunk fejlődik, akkor az egy nemzetközi elvárás, nagyon helyesen, hogy a tudásunknak az előrehaladását vigyük be az üzemekbe, hogy a biztonság még magasabb szintű legyen.
Hogyan lehet ezt egyébként meghatározni, vagy meg elmagyarázni népszerű módon, hogy ma egy atomerőmű, például a Paksi, az mennyire biztonságos?
Hát ez nagyon nehéz elmagyarázni, úgyhogy teljesen közérthető legyen, hiszen a szakma általában különböző meghibásodási valószínűségeket szokott mondani, illetve hogy a reaktor zónának a sérülése az hány tízezer vagy százezer évente következhetne be, mondom valószínűségi alapon. Én egyszerűen azt mondom, ha bár ez pont Csernobillal kapcsolatban egy kicsit ilyen furcsa érzéseket kelthet, de tulajdonképpen amikor az energetikusok az energiatermelésnek a biztonsági kérdéseiről beszélnek, akkor azt kell, hogy megítéljék, hogy a különböző energiatermelési technológiák azok mekkora társadalmi szintű áldozatot követelnek. Mekkora áldozatról van itt szó, mennyi haláleset következhet be adott technológia alkalmazása területén. És a nukleáris szakma egy kicsit hasonló cipőben jár, mint a repülés. Ugye, amikor egy repülőgép lezuhan, akkor ott általában baja esik azoknak az embereknek, akik a repülőgépen ülnek. De hogyha azt nézzük, hogy mennyit utazunk repülőn, és ugye profi emberek karban tartják és üzemeltetik ezeket a repülőgépeket, és ennek következtében az ottani meghibásodási gyakoriságok sokkal alacsonyabbak, mint mondjuk a közúti közlekedésben. Szóval amiatt, mert úgy gondoljuk, hogy ha leesik egy repülő, akkor ott mindenképpen áldozatok van, emiatt úgy gondoljuk, hogy a repülővel való utazás az kevésbé biztonságos, mint az autóval való utazás. Pedig autóval csak Magyarországon, autóbalesetben évente 1300 magyar állampolgár hal meg, míg a repülés tekintetében az arányok sokkal jobbak. Tehát mondom még egyszer összefoglalóan, azt kell itt megítélni, hogy mekkora áldozatot követel az egyes energiatermelési technológiáknak az alkalmazása társadalmi szinten, és ebből a szempontból, hogyha megnézzük összességében, akkor a világban, Nyugat-Európában, Európai Unióban egyharmados részarányt kitevő atomerőmű villamos energiatermelés a legbiztonságosabb.
Említettük azt, hogy ön tavaly egy tudományos expedíciót vezetett a Csernobil erőmű térségébe. A növényvilágot leszámítva ebben a zónában, ahol önök jártak, van élet?
Egyértelműen van élet. Olyannyira, hogy az állattannal foglalkozók azt mondják, hogy egy nagyon furcsa rezervátum jött létre ebben a lezárt zónában. Rétisasok például, amelyek korábban nem éltek itt, mert túlzottan zavarta őket az ember jelenléte, visszaköltöztek, és nagyon nagy populáció alakult ki. Vadlovak, farkasok, medvék visszamentek erre a területre. Egyszerűen azért, mert ugye nincsen mezőgazdasági tevékenység, az ember csak az erőművel kapcsolatos tevékenységet végzi ott, nincsen akkora mozgás, sokkal kevesebb ember él ott, egyszerűen zavartalan életet élnek, és nagyon jól megvannak az állatok. Egyébként az ukránok nagyon részletes mérési programot végeznek, mi is láttuk azokat az eszközöket, amelyekkel madarakat fognak be, mérik őket, és azt mondják, hogy igen, érzékelni lehet látni bennük a radioaktivitást, lehet mérni a radioaktivitást bennük, de egyébként semmilyen egyéb egészségügyi hatását az állatokon nem lehet ennek mérni, és mondom még egyszer, változatosabb az élővilág, több fajta állat és nagyobb populációban van jelen a lezárt zónában. Ez egy ilyen furcsa, ellentmondásos helyzet.
Ugye a beszélgetés elején említettük azt, hogy a csernobili baleset az gyakorlatilag az egész nukleáris iparra árnyékot vetett, ugye most alapvetően a békés célú atomenergia hasznosításról beszélünk. Az elmúlt 20 évben ön azt említette, hogy komoly technológiai fejlesztések történtek a biztonság érdekében. Ön szerint sikerült valamit ebből a hátrányból ledolgozni? Tehát ma az emberek másként viszonyulnak a nukleáris áramtermeléshez, mint mondjuk 1986-ban a baleset után?
Ez egy bonyolult kérdés, de én azt gondolom, hogy egyrésztről vannak olyan országok, akik egyértelműen a Csernobili baleset hatására tartottak referendumot, vagy döntöttek úgy politikai szinten, hogy eltekintenek az atomerőművek alkalmazásától. Vannak olyan országok, ahol voltak élő atomerőmű építési projektek, és aztán ezeket megállították Csernobil után. Azonban ez társult még egy dolog, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt két évtizedben, akármennyire is rosszul éljük meg mi autósként, de azért az olajárak nem voltak olyan nagyon extrém magasak. És ennek következtében a többi villamosenergia termelő erőmű az abszolút összehasonlítható árat tudott elérni, mint az atomerőművek. És most van egy irányzat, ami hát felismerte, hogy már a földgáz drágább lett, az olaj kezd a csillagos égig felszállni, és igazság szerint ez az árkérdés az, ami kibillentheti a szakmát ebből a viszonylag egyensúlyi állapotból, ami az elmúlt 10-15 évben jellemezte.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma este.
Köszönöm a lehetőséget.
Önök az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Ezt a beszélgetést meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió új internetes portáján a www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlauer Richárdot hallották. Minden jót!
Energiainfó. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Energiainfó. Mindenre van energiánk. A műsor támogatója a Magyar Villamos Műek RT.